Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Raptorina Podcast legújabb epizódja, ahol továbbra is a toxikus kapcsolatok mélyére ásunk a popkultúra kiemelt produktumaiban. Mai témánk a családi élet lesz, amelyhez egy nem is olyan régi Pixar rajzfilmet választottunk, a Pirula Pandát, angolul a Turning Red-et. Ez egy tavalyi bemutatott animációs film, amiben egy kínai-kanadai anyát és lányát ismerjük meg. A történet főhőse, mely egy 13 éves kínai-kanadai tinédzser lány, aki szeret minden lében kanál lenni, ő szeret le a legjobb lenni az osztályban, legjobban teljesíteni az iskola bármely területén, miközben édesanyjával is ápolják az otthoni hagyományokat, vezetnek egy kínai szentélyt, és az otthoni anyalánya kapcsolatokat is igyekeznek ápolni. Azonban mely élettel felborul, amikor egy reggel úgy ébred, hogy vörös bunda fedi a testét, és sőt konkrétan egy vörös pandává változott. És hát ebből lesznek a szokásos, vagy nem annyira szokásos Pixar rajzfilm bonyodalmak. Ez alkalommal a Raptorina Podcastben itt van velem Nagy Anna.
Sziasztok!
És Medvegy Anna.
Sziasztok!
És én a Sejrik Zsófi.
Szia Zsófi!
Szia
Anna! Szia
Zsófi! Zsófi és az Annák.
Igen, mint egy zenekar. Mielőtt úgy belemennénk mélyebben a rajzfilmbe, így megkérdeznélek titeket, hogy láttatok-e korábban, vagy se tavaly nem annyira korábban a Pirula Pandát?
Én nem sokkal megjelenés után láttam először. És számomra egyébként egy nagyon pozitív élmény volt. Tehát örültem, hogy bekerült ebbe a sorozatba. Mert szerintem nagyon, nagyon érdekesen és nagyon fontos témákat ragad meg. A Pixarhoz képest kevésbé a sírós oldalom, mert azért a Pixarra általában igaz, hogy egyszerre gyerekmeséket csinál, más részről viszont nagyon gyakran nagyon szívbe markolóak is, és ennek is megvan bár az érzékenyebb oldala, de szerintem könnyedebb a legtöbb Pixar mesénél így a konfliktus megoldása szempontjából is, meg sokkal inkább hétköznapi konfliktusokra fókuszál, és nem valami komoly tragédiára, ami az utóbbi évek meséiben szerintem nagyon gyakori volt. És egyben azt azért is szeretem, mert rámutat arra, hogy hétköznapi konfliktusok is lehetnek nagyon súlyosak, és simán rájuk lehet építeni egy filmet.
Egyetértek. Én nem láttam még, nem is hallottam erről, nem tudom, hogy tavaly ez, hogy került el ez a mese engem, de nagyon nagy élmény volt, úgyhogy köszönöm, bárki is ajánlotta ezt a filmet az évadba. Én egyébként ezen is tudtam sírni, de tény, hogy azért igen, tehát a hangvétele egyértelműen kicsit könnyedebb, tényleg humorosabb, tényleg nagyon jókat szórakoztam a csajokon is rajta. Szóval egy nagyon cuki film, ugyanakkor szerintem egy tök bátor alkotás, és a témáját tekintve is teljesen nyíltan beszél a lányok tini koráról, és egyébként az is érdekes, hogy ez a 2000-es évek elején játszódik, azt hiszem, ami kicsit olyan nem, mint hogyha ezt tehát azoknak készítették, akik ebben az időszakban voltak kamaszok. Nem? Egy kicsit ilyen nosztalgia vonat is.
És de szerintem nem feltétlenül, már mint én eléggé úgy érzem, hogy tehát maga a 13 éves kor az olyan, hogy igen, az konkrétan változik, hogy mit tudom én, éppen milyen bandáért, meg milyen fajta zenéért rajongunk, vagy éppen milyen ruha a menő, vagy ilyesmi, viszont az maga nem változik, hogy a 13 évesek lelkében még játszódnak le, és milyen konfliktusokkal szembesülnek, sőt, szerintem még nagyobb kamaszoknak is van olyan elem, amivel tökre tudnak azonosulni, de ezt majd, amikor kifejtjük magukat a témákat, akkor úgy is belemegyünk.
Igen, csak arra akartam rámutatni, hogy érdekes volt az időválasztás, vagy az idősík választás, hogy miért pont abban arra a korszakra tették. De ja, nyilván univerzális az üzenete. Zsófi, te mikor láttad? Te tavaly láttad?
Igen, én láttam tavaly. És amúgy pont így mondtad, hogy téged elkerült a mesés, akkor eszembe is jutott annó, hogy amúgy én tök vártam, mert ezt a mesét annó, szerintem valamilyen Disney napon láttam, hogy lesz pandás, vörös pandás mese a Pixar-nál, és mondom, ez már csak a vörös panda miatt is látni kell. Fontos. Igen, nagyon cuki. Igen. És akkor ugye emiatt én így követtem a trélert, az első képek, szóval mint szokásosan marketing anyagait. Aztán derültékből jött, hogy Amerikában nem mutatták be moziban, hanem mindjárt feltolták a Disney Plus-ra. És emiatt valószínűleg egy nagyobb ilyen marketing kört, vagy ismerettséget kihagyott ez a rajzfilm sajnos. Én most nagyon nem mennék bele a részleteimbe, hogy a Disney cég, mint cégről mit hogy mondanak, de hogy valószínűleg egy ilyen rossz üzletpolitikai döntés volt ez. És ennek ellenére viszont itthon ment moziban, de valószínűleg amúgy mivel felkerült a Disney Plus-ra, és akkor még premier idején nem volt Magyarországon Disney Plus, így valószínűleg nagyon sokan letorrentezhették, és hát így, nem tudom, valószínűleg nem kapott akkora boostot, vagy csak minket elkerült, mint nem, még nem gyereke, vagy szóval, mint nem gyerekes illetők, hogy mondjam szépen. Szóval nincs közelünkbe gyereke, így mondva, aki, hát, akit mondjuk ez jobban elérhetett itthon. Nem úgy, úgy emlékszem, hogy Disney Plus-os premier ellenére amúgy elég jót futott streamingen a rajzfilm, meg is a rendezőnő Domisi ezt interjúban ezt mondta. Ugye azt hiszem azon a héten vagy hónapban a legnézettebb Disney Plus tartalom az ő rajzfilmje volt. Most nagyon elkalandoztam. Szóval én benyomások... Szóval amikor először láttam, hogy inkább ez a mozgékonysága, meg pattogásra maradt meg a mesének, meg a anya és a lány közti kapcsolat. És mikor most újra néztem a podcasthez, így nagyon szépen több más rétege is megjelent a mesének, a perfekcionizmus, hogy megfeleljünk mindenkinek, akkor a maguknak a nőknek a családon belüli helyzete, vagy státusza is így nagyon szépen kibontakozott a kínai háttérrel, úgyhogy nagyon érdemes többször is megnézni ezt a rajzfilmet, mert nagyon sokat tud adni. Annak ellenére is, hogy nem a szokásos, ugye, megsiratós Pixar rajzfilm.
Igen, ezzel teljesen egyetértek. Nekem igazából már elsőre is átjött maga ez az oldala, inkább a hangulata az, ami eltér a Pixarnak a szokásos stílusától, mert általában a Pixar szerintem sokkal melankolikusabb ennél, viszont ehhez a filmhez pedig kifejezetten kellett is a pattogás, mert mely karaktere is olyan, tehát ezt a kislányt nem tudnám elképzelni egy olyan filmben, ami nem ennyire élénk és nem ennyire pörgős. Másrészt pedig tényleg, tehát szerintem a 13 éves kornak is megvannak nagyon hullámvölgyei, de benne van ez a fajta tényleg szülői befolyás alól kiszabadulós, kicsit már lázadós pattogás is, ami pedig kellett ebbe a filmbe.
Igen, mondjuk én pont a pattogást nem tudtam elterezni, mert pont nem voltam ilyen tinézser, de értem, pár, mint amilyen gyerekek nagyon tudnak felfokozottak lenni, még ilyen kiskamaszként is, ugye még csak kiskamasz a mély a történetben, tényleg csak elkezd kamaszodni. Nem. Igen, amúgy nagyon színes, meg ez így úgy by the way, egy homás film is félig meddig az animék fele. Meg azért is merem biztosan állítani, mert a Domisi egy több inspirációja, köztem legyen a Ghibli stúdiónak a rajzfilmjeit is, meg a Sailor Moon, mi néha viccesen visszaköszönt a Pirula Pannel, vagy emelve a pattogás, meg a színességét. Talán első témaként azért ugye többben kiemeltük az anya-lánya kapcsolatot, ami talán, ha így nagyobban nézzük a Pixar és a Disney kapcsolaton belül, úgy érződhetett ez premier idején, hogy már megint egy ilyen anya-lánya átváltozós, lelkizős rajzfilm lesz, ami az elmúlt években többször visszatérő téma volt a Disneynél. Ugye ott a Aranyhaj 2010-es évekből, ha jól emlékszem, vagy ott van a Merida is, ami ugyanezen a anya-lánya vonalon megy. Meg ugye nem is olyan régen az Encanto is hasonló témákkal foglalkozott, csak ugye egy kicsit más megközelítésben, belgabb családban. Szóval így anya-lánya téma kapcsán, nem tudom, ti hogy éreztétek, hogy ugyanaz fog elhangzani, mint korábban, eddig Disney-ban alán, vagy tud valami újat, másabbat adni a Pirula Panda?
Én igazából, hát az aranyhajjal én semmiképp nem vonnék párhuzamot, mert ott nyilván van egy anyalánya kapcsolat, sőt egy kifejezetten toxikus anyalánya kapcsolat is végül is ugye a mostoha figurával, de ennek ellenére én eléggé úgy értem, hogy annak végső soron más a témája. Tehát ott az anyafigura toxikus, de egyúttal egy gonosz figura is. Tehát ő ott egyszerre az antagonista és az ellenség és minden. Míg a Pirula Pandában azért az anya nem gonosz. Tehát ő egy toxikus szülő, akinek van egy halom saját megoldatlan problémája, amit fel kéne dolgozni ahhoz, hogy jobb szülő legyen, de nem akar rosszat a lányának tudatosan, ellentétben ugye az aranyhaj mostoha figurájával. A Meridával inkább éreztem már párhuzamokat, vagy az Encantóval, bár az Encantónál is ugye bennem volt az, hogy ott maga a szűk családja a főszereplőnek kifejezetten pozitív, tehát ott azért neki az anyukája is elég szupportív volt, az apukája imádnivaló volt, egyébként az apukait is imádnivaló, ahogy emlékszem magára a filmre, tehát maguk az apai kapcsolatok, azok nagyon szépek voltak. Illetve én olyan szempontból is bizakodtam az egészben, mert én úgy éreztem, hogy a Disney tudott mutatni azért pozitív anyalánya kapcsolatokat, és tudott mutatni anyalánya konfliktusokat is, amik érdekesen oldódtak meg. Tehát mondjuk egy nagyon érdekes anyalánya kapcsolat szerintem, ami a Demónában, ugye a live action Csipke Rózsikában jött be, mert az viszont talált családos, és van benne egy halom konfliktus, de végső soron tök jól meg tudja oldani a két karakter a kapcsolatát, és tök jól meg tudja oldani, hogy funkcionálisak legyenek egy ilyen talált családként. És ezért én abszolút bizalmat szavaztam az egésznek, hogy meg tud birkózni, akár azzal, hogy a tinédzserkort hogy mutatja be, mert a trélerek alapján még nem annyira jött le, hogy itt az anya lesz a fő faktor, illetve abban az egy rövid filmben vagy trélerben, ami kifejezetten ez a fotózós volt, ahol ugye az anyuka bevonult és újra rendezte az egész fotózási helyszínt, és utána meg mondta a kislányának, hogy na most már tökéletes. Ott már ugye lejött, hogy ő azért egy borzalmasan perfekcionista és toxikus anya lesz, de ott pedig bizalmat szavaztam annak, hogy ezt tudja felelősség teljesen feldolgozni. Úgyhogy én alapvetően pozitívan álltam ahhoz, hogy ezt a témát választotta, és nem éreztem úgy, hogy feltétlenül ismétel.
Nem, plusz szerintem itt érdekesen mutatta be, vagy legalább vagy Na, kezdem előről. Plusz én ezt hozzátenném, hogy itt azért azt is megmutatta, hogy itt egy ilyen generációs probléma is volt ebben a pirulapandában. A nők, a család női tagjain keresztül egy teher, amit a család nő tagjai hordoztak magukkal, és ez nem csak a pandával változás volt, hanem egy pontosan ez a perfekcionizmus, ez a megfelelési kényszer, ami öröklődött úgymond a korábbi minták alapján a nőtagokra, úgyhogy szerintem ez egy abszolút újszerű megközelítés volt. Teszem ezt úgy hozzá, hogy én régebben láttam már ezeket a filmeket, az Aranyhajt, meg a Meridát is láttam, de már régebben.
Uh-huh. Nem, úgy azért hoztam be ez a kérdést, mert amikor volt a magyar premiérje a mesének, nem, hát, hogy nagyon sok szülő erre így panaszkodott, hogy jó, cuki volt, meg hiperaktív, de hogy ezt úgy érezték, hogy már láttak már ezt a történetet a korábbi Disney mesékben. És nem tudom, ezért, ahogy mondtátok is, azért sokkal több, meg másabb megközelítése van, meg ennek a pirulapanek, meg ugye, hogy nem csak az anyalányával foglalkozik.
Így van, hanem önmagunk elfogadásáról is.
Igen, meg közösség. Kis nosztalgia.
Abszolút.
Ugye általában a kis kamaszkor. Kamaszkor,
igen.
Kamaszkor.
Igen.
Igen. Akkor induljunk a Vörös Panda mélyére.
Nosza.
Nosza. Én már ennek... Szóval magának a filmnek az összetettségéhez amúgy nagyon passzol a Vörös Panda, annak ér, hogy nem tudom, az első ilyen promóanyagokban ez még csak egy ilyen cuki faktornak tűnt, meg egy tárgynak, amit majd tudnak merchandise-olni a rajzfilm premierje után.
Meg a rajzfilmbe is tudták merchandise-olni. Saját magát.
Nagyon jó. Igen, hogy... Szóval innen indul a Vörös Panda. És hát milyen nagyra és összetettre nő, ahogy megy a cselekmény.
Nagyra előrébb.
Nekem egyébként elég hamar leesett, hogy minek a allegóriája, úgymond, ez a Vörös Panda. És egyébként ez tényleg nem jött le a trailerből, meg a promóciós anyagokból sokáig, mert tényleg csak egy ilyen jaj, cuki, és átváltozik, és majd mindenféle probléma lesz, hanem elég hamar kiderült, hogy ez igazából a kamaszkori változásoknak és a menstruációnak igazából egy ilyen metaforája, úgymond. És emiatt szerintem még érdekesebb volt bele menni egyre jobban a cselekménybe, és ugye kiderül, hogy ha felzaklatja saját magát, akkor ilyen vörös pandával változik.
Igen.
Igen, és valahol azt szerintem nagyon, nagyon szépen jelezték, ugye konkrétan a menstruáción valamennyire ki is mondták, ugye, amikor az anyuka először konkrétan betéttel megy oda, mert nem esik le neki, hogy pandává változott. Meg maga azt, tehát, hogy amiket behoztak, hogy ugye ez egy csak nőkre jellemző dolog, ami alapvetően nem rossz, sőt pozitív, de részben a társadalmi stigmák, meg a kezelés lehetetlensége miatt ugye ők is elkezdik szégyelni. Tiniként az ember azt hiszi, hogy mindenki látja, és mindenki tudja róla, hogy mi történik, és ez is egy ilyen szégyenérzetet ad, ami igazából csak rontja az egésszel a viszonyt, tehát szerintem ezek ilyen tök jó elemek voltak, amik egyébként egy magára tényleg a tinédzserkori változásokra is, meg tényleg a menstruációra is egy tök érdekes szemléletet adtak.
Igen, meg ugye az is volt, hogy azt hiszem úgy volt, hogy minden hónapban átváltoznak valamelyik holdnál, tehát ezt is a holdhoz kötötték. Igen. Tehát egy csomó ilyen utalás volt benne. Nyilván én nagyon jót szórakoztam ezen is, hogy ugye ilyenkor Vörös Panda azért, hogy felbosszantod magad, akkor átváltozol, és akkor egy ilyen igazi kibírhatatlan, nem azt mondom, hogy szörny leszel, de valami hasonló, hogy, és ezzel azt mondom, abszolút lehet azonosulni ilyenkor.
Igen, nagyon, vagy én is így nagyon szerettem, mint szimbólumot a boros pandát, akár a tinédzser pubertáskorra, akár a menstruációra, hogy tényleg így magát a tinikkori hormonváltozásokat is nagyon jól leköveti, hogy ugye érzelmi ingatozás, bizonytalanság abban, hogy mi történik a testünkkel, meg nyilván egy ilyen cuki jelent is, hogy megszagolja magát a mely pandaként, és így biztos megtalálja magát. Ez is, hogy tudom, elkezdünk ugye izzadni tinédzserként jobban, és ez nem jár ugye kellemesebb dologgal. Szóval én nagyon szépen lekövette, igen. A menstruáció kapcsán eszembe jutott, hogy ugye a filmbeli nők a családban különböző méretű pandák, és nem tudom, ennyire belegondoltak, de hogy ugye a mely anyukája a legnagyobb panda, hogy nekem így eszembe jutott a... Hát az is, hogy ugye mindenkinek más a menstruáció érzése, lefolyása, hogy van akinek könnyebb, van akinek nagyon fájdalmas és nehéz, meg van akinek egyéb betegsége is lekijöhet, kiújulhat.
Meg a stressz. Tehát azért az is tény, hogyha az ember alapvetően stresszesebb és rosszul érzi magát, és arra rájön egy intenzív fájdalommal járó időszak tulajdonképpen, amit a menstruáció jelent, akkor az tényleg azt tudja eredményezni, hogy az illető önmagával se lesz rendben, és a környezetére is rossz hatással van adott esetben a viselkedése, miközben egy nagyon nagy része az rajta teljesen kívülálló vagy biológiai ok. És szerintem az anyukánál ez is valahol bejöhetett, mert arról majd fogunk beszélni, hogy neki azért szintén volt egy nagyon toxikus környezete, meg rengeteg stressz, amivel létezett, és ami belevitte ebbe a helyzetbe.
Igen, nem is akartam most ennyire előre szaladni vele, csak hogy maga, hogy még erre is figyeltek a rajzfilmből, hogy a panda alakok is különbözőek. Mert hogy ugye nem mindenkinek ugyanolyan élmény, az hiába osztoznak benne.
Igen, ezt szépen ábrázolták szerintem is. Viszont az a különbség azért, mely is a női családtagjai közt, hogy azért ő másképp áll ehhez az egészhez, mert az anyukája is, meg a nagymamája, a nagynénjei, ők mind... kb. Így elzárják ezt magukban, tehát hogy a kis pandát, ezt bezárták olyan különböző jégszerekbe, és akkor ők ezeket olyan, mintha ezt az énüket nem fogadnák el, letagadják, nem vesznek róla tudomást, és azért mely már az elejétől kezdve kb. Nagyon próbálja, persze az elején ki van borulva, de hogy igyekszik elfogadni magát, és ezt a részét is. És például a barátnő is ebben mennyit segítenek neki, és azt szerintem, hogy ez írtócuki volt, amikor így megnyugtatják kb. Az elején, hogy gondolj ránk, és akkor utána hirtelen, hogy megnyugszik, és akkor egyszer csak eltűnik a panda. Szóval ez egy kicsit megmutatja a különböző kezelési módokat is, hogy hogyan lehet ez az egészhez hozzáállni.
Igen, így a menstruációs analógia nem maradva így, még azt jutott eszem, hogy jöhet személyes szinten annyira nem akarok belemenni, de hogy nagyjából azt hallani, meg olvasni emberek élménybeszámolói kapcsán, hogy mondjuk édesanyáink, nagyanyáink ugye nem szívesen beszéltek erről mostanában, meg azért sokkal nyitottabb a párbeszéd, ugye bizonyítja ezt ez a mese is, amiben így megjelennek betétek, meg egyebek. Úgyhogy megkezdünk talán így természetesebben hozzáállni ehhez, és nem ezt így jeleníti meg a filmbeli nőknek a hozzáállása is a pandájukhoz.
Igen, abszolút. Igen, régebben talán ezek a felvilágosító órák se voltak ugyanolyanok, mert nálunk suliban, én nem is nagyon emlékszem rá, de hogy így nem sok mindenre emlékszem ezekről az órákról, amiket nekünk lányoknak tartottak, de arra emlékszem, hogy hormonmentesnek volt egy tök jó videó, illetve Jankának, aki csinálja ezt, és egy TED beszédben elmondta, hogy tulajdonképpen mi is az a menstruáció, milyen hormonális változásokat jelent, és mit jelent, és így végignéztem, és mondom, bakker, ha ezt nekem valaki így előadta volna, sokkal jobban megmaradt volna.
Igen, nekem úgy sose jelentett ilyen rosszat ez, mert hogy szóval egy egészségügyi sek a szüleim, így ez sokkal természetesebben volt kezelve otthon, bármilyen egészségügyi dolog.
Ez nálunk is, inkább a sulira mondtam, hogy ott kevésbé. És igen, valószínűleg itt azért is vagy érdekes ez, ahogy mely hozzá, meg ahogy az ő női családtagjai, valószínűleg itt a generációk közt is megmutatja tényleg, hogy mennyire különbözően állnak ez az egészhez. És ja, az anyukájának meg nagyon vicces volt az átváltozása, és előtte még az apukája mondta is melynek, hogy hát, hogy anyád ilyenkor, hát, hogy sokkal rosszabb volt, és hogy sokkal nagyobb, és hogy sokkal nehezebben küzdött meg ezzel, és aztán tényleg így mutatták, és ott a jóisten nem finomkodtak ezzel, de szerintem nagyon vicces volt.
Viszont azt az apukában megint tökre értékeltem, hogy igazából annak ellenére, hogy így megjegyezte azt, hogy az anyukának tényleg szörnyű volt az egész, de közben, ha jól emlékszem, hangsúlyozta is, hogy együtt meg tudták oldani.
Persze! Tehát
abszolút... hogy az apuka nekem annyira egy pozitív férfi karakter volt ebben az egészben, hogy ő tök szupportív volt a feleségével, tökre próbálta ezt az egész helyzetet egyensúlyozni a felesége és a lánya között. Úgyhogy igen, én abszolút értékeljük az apukát a Turning Red-ben.
Igen, tényleg nagy érzelmi intelligenciát tanúsított, és tényleg nagyon cuki volt, és mindig a jó helyzetekben mondta a tényleg tök jó dolgokat, és ilyen tök megnyugtató hangon, meg megnyugtató az ellensa.
Igen, nagyon cuki volt. Mikor az elején picit, nem tudom, entelen paródiából egy kicsit papucsnak tűnt, de aztán az ugye kiderült, hogy nem az. Csak most épp a lányok vannak előtérbe tolva a történet miatt.
Mint a Barbie-ban. Mondjuk ott apuka csak a spanyol nyelvleckéket vette a Duolingon, tehát az ott nagyon le volt butítva, de amúgy, amikor először láttam apukát, ahogy főz, akkor én is azt gondoltam, hogy jaj, ő csak biztos ilyen kis háttért karakter lesz, de nem, tényleg nagyon jó részei voltak jelenetei.
Ilyenek a pozitív apuka képek. Hát ahogy így megbeszéltük, hogy a Pirula Panna ugye nem csak a menstruációról, vagy a hormonális változásról szól, hanem különbözően jeleníti meg a pandaságot is. Leginkább ugye a két főszereplő, Meili és az anyukája Ming jeleníti meg. Mivel nagyjából érintettük a Meili-t, hogy ugye, milyen karakter, de aki nem látta a filmet, ugye ő, mint mondtuk, egy nagyon kis hiperaktív lány, aki mindenben a legjobb a suliban, ami amúgy kicsit viccesen egy ilyen ázsiai sztereotív karakter is, hogy jaj, ők a mindenben 100%-osak a suliban. És talán ez inkább Amerikában sztereotíp, de hiszem értjük mémek alapján, hogy mire gondolok.
Abszolút. És anyuka meg egy ilyen... Ő is pörög szerintem. Csak ő kicsit máshogy. Hogy ő így mindig intézkedik a lánya körül, minden jó legyen, minden tökéletes legyen. Közös programokat is, a közös programjuk minden délután a kis családi szentét kitakarítják, körbe mutogatják, meg van a kis maguk rituáléja, és úgy megy az élet, de hogy ő úgy ragaszkodik ahhoz, hogy minden úgy legyen, ahogy ő elképzelte. Mármint még, és azért ő is egy kicsit sok, van, amikor sok. Tehát amikor mely inkább egyedül lenne, vagy ott szegény kis fürdőszobában ott bujkál, és akkor ott is már nyüzsög, és ő nyüzsög mindenfele. Tehát ez nyilván egy ilyen jó értelemben nyüzsgés, de hogy azért ő is kicsit ilyen hiperaktív.
Anyalánya.
Ja, hát nyilván. nekem a kedvencem az volt, amikor a suliba ment, és a víztiőr mindig próbálta kitessékeny.
Egyébként minggel kapcsolatban nekem még két gondolatom lenne. Igazából az egyik az az, hogy szerintem nála azért érdemes azt is figyelembe venni, hogy az egész történetet mely meséli. Tehát ő a narrátor, gyakorlatilag az ő szemén keresztül látjuk az eseményeket, így függetlenül attól, hogy Ming viselkedése egyértelműen túlzó és egyértelműen toxikus, valószínűleg van olyan, amit mely sokkal rosszabbul él meg, mint ami pontosan történik. Tehát például az iskolában az nekem egy kicsit azt is eszembe juttatta, hogy tinédzserként, ha egy szülő még kvázi szabályosan is megy be az iskolába, csak úgy, hogy tudta, hogy nem volt annyira jól a gyerek, mikor elküldte suliba, és elkezd kérdezősködni a portán, vagy a tanároknál, vagy ilyesmi, nem kell a biztonsági őrnek kitessékelnie, a gyerek úgy éle meg, mintha azt tenné. Mert még mindig túl sok, még mindig belemegy az ő privát szférájába és az ő problémáiba, és lehet, hogy nem volt ennyire eltúlzottan gáz, amit csinál, de ennek ellenére melynek olyan. A másik meg, hogy Mingnél igazából szerintem a nyüzsgést valahol az is magyarázza, hogy ugye ott van neki is az anyafigurája, és valahol benne van, hogy ő látványosan eléggé szeret abban fürödni, hogy ő amúgy mennyire jó anyja melynek, és mennyire jók a közös programjaik, és mennyire jó a kapcsolatuk, és abban a pillanatban, hogy melyettől egy kicsit már eltávolodik, és megy a barátok fele, meg megy a független érzések fele, meg tetszik neki egy srác, meg ilyenek, abban a pillanatban viszont még már pánikol, meg megtörik ez a buborék.
Ez teljesen így van. Ezért is mondtam korábban, hogy nyilván itt egy ilyen generációs, hogy mondják, ez trauma vagy minta van, hogy ő ugye mégis a saját anyukájának akar megfelelni, ahogy mely is a saját anyukájának akar megfelelni, és ugye ezt próbálja majd, vagy megtörni mely. És igen, nyilván ez egy teljesen természetes dolog az, hogy ugye amikor elkezd az ember kamaszodni, az ember gyereke kamaszodni, akkor már nem biztos, hogy a szülővel akar programot csinálni, vagy inkább fiúkkal megy moziba, inkább a barátnőkkel van, és ez természetes érzés nyilván, hogy a szülőnek is nehéz ez, látni azt, hogy függetlenedik a gyereke. Tehát ez a szülőnek is nehéz, meg nyilván a gyereknek is nehéz, mert a gyerek úgy éli meg, hogy már a szülő mindenhol ott van, és hagyja békén, a szülő meg nyilván kapaszkodna valamennyire ebbe a dologba, de hát, ja. Ez egy nehéz időszak valószínűleg a szülőknek is.
Persze.
Igen, és ugye nagyon jól megmutatja ez a rajzfilm, hogy ugye gyerek oldalról is nehéz azért elszakadni, hogy ugye egyrészt persze látjuk ezeket a mely számára ciki pillanatokat, hogy olyan anyukám behoz egy rakott tisztasági betétet a matek óra közepére, leégetve az osztály előtt. Másrészt meg, amikor mondjuk ténylegesen döntenie kell, hogy a barátaival van, vagy és felvállalja önmagát, vagyis azt az énjét, amit otthon nem mutat be, vagy inkább megfelel a otthon elvártaknak, akkor ugye mindig nehéz neki ezt a döntést meghozni. És hát ezt a vörös panda sem könnyíti meg.
Hát nem, hát ez egy nehéz folyamat, igen, és azért is, hogy ez ebben a részében ez nyilván arról is szól, hogy elfogadjuk saját magunkat minden részünkkel együtt, a jóval és a rosszal, azzal, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, de ez persze baromi nehéz, tehát kicsit irigyeltem is a végén melyet, hogy ő egy ilyen könnyen túltette ezeken a dolgokon magát, meg hogy ő így megbékélt ezzel, mert én sok mindenben tudtam azonosulni vele, de hogy nem tudom, az én szemszögömből egy kicsit ilyen túl gyorsan is lett ennek vége, vagy került megoldásra ez az egész szitu, de hogy ezeket a belső harcait, ezeket nagyon át tudtam élni, mivel nekem is elég erős megfelelési kényszerem van.
Igen, Miley a szorgalmas jó kis lányoknak az azonosulási pontja.
Nem, a megfelelési kényszeres kislányoknak. És sose voltam értanuló a suliban.
A végig is valahogy ez volt a kép, hogy olyan szorgalmas vagyok.
De minden esetre egy tök jó példa, mely arra, hogy lehet ezt másképp is csinálni, és hogy mik azok a dolgok, amik mondjuk átsegítenek téged ezeken a nehéz dolgokon, nehéz időszakokon, például a barátok, a barátnők, akiket amúgy nagyon csíptem a filmben, nagyon cukik voltak.
Igen, nagyon.
Igen, ők mind nagyon, nagyon aranyosra sikerültek, és azt is imádtam bennük, hogy nagyon különbözőek. Tehát egyrészt technikailag is, másrészt meg személyiségre is mindegyikük annyira ki lett találva.
Igen. Nekem a kedvencem az ilyen érzelemmentes indiai kislány volt, azt hiszem Priának hívták. Bármi lelkesedést kellett mutatni, ő ugyanaz a fahanggal és farccal.
Nekem is jó volt a kedvenc.
Így tolta, hogy yeah. meg a túlpörgős, ilyen gonosz tekintőti koreai kislányt is imádtam. Ez zseniális volt. Főleg, ha bedühödött, akkor egy koreai kezdett el beszélni.
Igen, Abby is nagyon, nagyon aranyos volt.
És a Miley barátaim is amúgy egy ilyen ütköző pont volt az ő személyiségében, hogy ugye tudta, hogy az egyik barátnőjét, a kis puskázom a nevét, Miriamet nem nagyon akarta elfogadni az anyukája, mert hogy fiús, meg valamiért azt hitte, hogy nem tanul jól, vagy nem tudom, ez ilyen inkább előítélet volt. Úgyhogy ugye ez is egy ilyen ütköző pont volt, mely számára, hogy nagyon szereti a barátnőit, meg szeret velük lenni, mert köztük megélheti ugye ezt a gyermekébb ényét, de közben mégsem vállalhatja nagyon fel anyukája előtt, hogy nekem milyen barátaim vannak, és ilyen tini csacskaságokat csinálunk, mint hogy boys bandekért rajongunk, meg éneklünk.
Meg igazából én alapvetően nagyon, nagyon értékeltem a filmben valahol Tyler karakterét is, aki ugye egy bulliként kezd az egészben. Viszont közben behozzák azt az egész szálat nála, hogy igen, amúgy ő kezd egy bulliként, viszont neki is egy halom személyes bizonytalansága van, mert például ugye kiderül, hogy ő is a fiú bandáért rajong, csak nem meri bevallani a barátainak, meg ugye ő szervezni akar egy bulit, mert hogy úgy érzi, hogy elveszti a népszerűségét, tehát neki is látszik, hogy amúgy van egy csomó önbizalom problémája. És végül is az szerintem egy ilyen tök jó dolog, hogy amikor ugye a koncerten találkoznak vele, és ez tulajdonképpen leesik a lányoknak is, akkor viszont tökre befogadják, és utána meg a srác már ugye inkább velük lóg, meg velük alakít ki egy szorosabb baráti kapcsolatot, tehát szerintem az is egy kifejezetten aranyos elem volt az egészben, hogy behozták, hogy tehát egyrészt egy olyan bully karaktert hoztak be, aki persze utálatos, meg szekálja őket, de nem... Tehát nem ez az igazán destruktív és igazán kegyetlen bully figura volt, mert abban az esetben nyilván ezt a visszatérést, ezt nem lehetett, meg ezt a barátságot nem lehetett volna bekapcsolni a végén. Viszont utána meg valahol tökre meg lehetett érteni, hogy neki is van egy csomó problémája, és tökre be tudott kapcsolódni a lányok világába is, és nekem valahol tetszett, hogy ilyen formában azért beemeltek ismét egy fiú szemszöget is, és a fiúk tinikori problémáinak egy részét is.
Igen, az nagyon cuki volt szintén, hogy ugye nem is egy tipikus buli, meg hogy ugye egy kicsit meg is érteti a bulinak az egyik fajtáját, hogy ugye miért, mi okozza, vagy mi motiválja az ilyet. És hogy ugye változni is tudott a befogadó közösség hatására.
Igen, abszolút jók is, vagy tényleg jól árnyalták az ő karakterét, és nem csak egy felszínes buli volt. És igen, hát nyilván neki is ott volt a dilemma, vagy probléma, hogy fú, hát ciki, nem ciki, ő fiú, és ő rajong ezért a fiú bandáért.
Ja. Erről az jutott eszembe, így hiszem, nekem is ilyen 13-14 éves koromban volt egy-két olyan fiúiskolatárs, meg így nem mertek felvállalni, nem tudom, hogy női előadókat hallgatnak, mert az lányos. Mint ilyen női pop énekeseket. Miközben meg ugye túl vannak szexualizálva, de ez a téma máshova vezetne. De csak, hogy így megvan, ez tényleg sajnos.
Igen, és tök jó, hogy erre is kitértek. Szóval nagyon sok mélysége van ennek a filmnek, meg sok rétege, sok mindenről szól, de mégis olyan kis egyben van. Szóval egy nagyon tartalmas animációs film.
Igen, így gyerekvonalon is. És hát nem csak a gyerekeknek tud így sokat mondani, hanem az anyuka, vagy és a többi családtagon keresztül ugye a felnőtteknek is.
Abszolút.
Ugye már beszéltük, hogy minket elég pattogósnak, meg maximalistának láttuk. Ezen, vagy nem tudom, ezen kívül nektek még milyen benyomásotok volt róla?
Hát azért elég erősen kontrollmániás. Tehát az azért eléggé lejött, hogy a lehetőleg a lánya életének minden aspektusában szeret ott lenni, és szeret hatást gyakorolni. Valamennyire benne van ugye ez a kényszer, hogy a családja hagyományait is vigye tovább, de szerintem ez valahogy így párhuzamosan létezik egy elszakadás igénnyel, mert az például egyértelmű, hogy ő az anyjával szeret egy olyan kapcsolatot tartani, hogy persze örömmel fogadja, ha jön, meg minden, de amikor jön, akkor legyen egy tip-top tökéletes világ, amit az anyja le fog okézni, egyébként pedig bepánikol, hogyha jön, és inkább ne jöjjön. Tehát, hogy valahol megvan ez a kettősség, hogy szeretne megfelelni, és szeretné a tökéletes lányképét kelteni saját magáról is, meg ugye a világ felé azt, hogy ő amúgy tökéletes anyja Mejnek, viszont egyúttal meg van egy ilyen ellenérzése az anyjával szemben, amivel meg tisztában van.
Igen, az nagyon vicces volt, amikor csörgött a telefon, és mondta, hogy anyád, az is így a nőcíte, és úristen! De hogy igen, tehát hogy olyan, mintha, és ez szerintem Mejre is igaz, hogy azt gondolják, vagy azt érzik legbelül, hogy ők akkor szerethetőek, hogyha tökéletesek. És ez baromira nem így van, és valószínűleg ezt ők is érzik legbelül, hogy ez így nem oké, hogy csak akkor vagyok jó, hogyha tökéletes vagyok, de mégsem mernek úgymond ellent mondani, és ez egyébként baromi érdekes volt, ez az első pár percben volt, hogy azt mondja a Mej, aki ugye narrálja a sztorit, hogy mindig tiszteljük a szüleinket, és hogy ennek lehet egy olyan, hogy mondjam, negatív oldalú felfogása is, főleg a szülők részére, hogy ez a tisztelet, ez azt jelenti, hogy te feltétel nélküli tisztelet, és hogy te nem mondhatsz ellen se nekik, tehát nem mondhatod meg a véleményed, nem mondhatod el azt, hogy te ezt nem így gondolod, nem így érzed, stb. Tehát mindenben azt kell csinálni, amit ők mondanak. Ez is egy érdekes megközelítés volt, nekem ez megakadt így, vagy nem a szemem, hanem úgy hallottam akkor, tehát hogy megakadt bennem ez, amit mondtak, és hogy valószínűleg ezért nem mondtak sokáig ellent a saját anyukáiknak, és ugye a végén Mej így kiborul, és akkor úgy elmondja az anyukájának, hogy igazából mit gondol, és akkor hirtelen egy látjuk is rajta, hogy meg is döbbent azon, hogy ő így kirohant, meg egy kicsit lelkiismeret fúdás, úristen, most mi lesz? De hogy nyilván ez lenne a normális, meg az oké, de hogy amúgy nem, mert hogy egy kicsit ebben a családban is olyan érzés volt, hogy olyan érzésem volt, mikor néztem őket, hogy ők így nem beszélnek ezekről a dolgokról, hogy igazából ki hogy van, hogy tényleg mit gondolnak, hanem erre minden a tökéletes. Még, igen?
Igen, erre még én amit hozzátennék, hogy kicsit nem tudom, hogy ez mennyire sztereotípia, de igazából amennyit tudok a kultúráról az alapján, el tudom képzelni, hogy nem az, hogy Ázsiában ezek a szemléletek ugye még sokkal erősebbek, és kicsit társadalmilag is rá van erősítve arra, hogy az ilyen jellegű toxikus viselkedés az úgy kb. Oké.
Igen, ezt amúgy, igen, mondd csak.
Igen, és igazából nekem még ez jutott eszembe, hogy mely azért már Kanadában született, megnőtt felállilág. Tehát neki már megvan, hogy meg ugye azt amit mondtam, hogy eléggé multinacionális, multikulturális a baráti köre is.
Igen.
És ez azért kicsit így már ellentétben van azzal, hogy az anyja viszont az alapján, hogy ugye, ha jól tudtam, külföldről jött konkrétan a nagymama. Tehát az alapján az anyja még valószínűleg Kínában élt, és Kínában nőtt fel. Ahol pedig kvázi társadalmilag le volt okézva az a toxikus viselkedés, amit a szülő mutatott felé.
Igen, ez... Mikor beszéltem, ez nekem is átfutott egyébként az agyamon, igen, hogy ez nyilván a kultúra sajátossága is, meg tényleg ott Ázsiában sokkal-sokkal erősebb, igen.
Igen, én is akartam a kulturális hatását, hogy hogy is mondjam, szóval ugye sokkal ilyen nyilván keresem a szót magamban, szóval, hogy az ázsiai kultúrák ugye sokkal inkább ugye a közösséget tartják előre valóbbnak, nem az egyént, és emiatt ugye sokkal erősebb az, hogy egymást mint közösség tiszteljük, és ugye ez viszont sok mindent meg is köt, vagy ahogy mondtátok, ugye elfogadott, tehát ez bizonyos, toxikus és ki nem mondható dolgok így láthatatlannak maradását. Másrészt, ugye, mint a bevándorlókon is azért van mint egy ilyen nyomás, hogy ugye megfeleljenek a helyi az új kultúrának, de közben ugye ápolják a saját hagyományaikat is, identitásukat. És amúgy ez sokkal inkább Meilin mutatkozik meg, mert ő van kvázi ugye két világ között, mint ugye második generáció, talán ő már, igen, azt hiszem azok a második generációsok, akik már a új országban születnek. Igen, hogy ez a nyomás megfelelési kényszer is megvan, és összeg Mingben is, mert hogy ugye meg kell mutatni, hogy ő igen, az új életében, az új ország hazájában is hely tud állni. Hogy ne aggódjanak otthon, értem.
Igen, ezt igazából, ezt megértem valahol.
Én csak azt akartam mondani, hogy nekem a vége tetszett, főleg amikor ott abban a bambuszerdőben vannak, úgymond, és harcolnak a saját belső pandájukkal, illetve mely nem is harcol, hanem ő inkább elfogadja, és a saját maga részévé teszi. Én azon sírtam, erre mondtam, hogy én sírtam ezen a filmben, és hogy én azon sírtam. Ez egy nagyon szép, meg mély jelenet volt egyébként.
Igen, én amúgy arról olvastam egy elemzést, ami nagyon érdekes gondolat volt, hogy ott van az a jelenet, mikor Mei megy át, és ugye megtalálja az anyukáját, és sétálnak együtt át az erdőn. És ott van, hogy... Ugye egyre jobban nő fel az anyuka, hogy néha elhaladnak egy bambusz előtt, és ugye kitakarja őket. És pont valaki megállapította, hogy amikor az anyuka még kislányként jelenik meg, akkor még hord vöröset. És ahogy nő fel, egyre több lesz a ruházatában a zöld. Ami ugye azért érdekes, mert a zöld az a vörösnek a komplementer színe. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha így ki akarná egyensúlyozni, és azzal is eltüntetni ugye ezt az oldalát. És számomra ez is egy tök érdekes kis észrevétel volt. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, de valóban tehát Ming nagyrészt zöldes ruhákat hord az egész film alatt.
Igen, bár én addig azt hittem, hogy ez inkább kulturális dolog, hogy hát ugye az ilyen kínai ruhák, kosztümök, majd hát inkább a népviseletben, hogy megjelenik a zöld is. De közben ugye egy elég sikkes, modern benyomást is kelt bele.
Érdekes részlet. Ez nekem nem is tűnt fel, de biztos, hogy milyen tudatos volt, hogy ezzel is szimbolizálni akarták, hogy ő mennyire megpróbálja ezt elnyomni magában, vagy így saját magát háttérbe szorítani inkább.
Amúgy a film végén érdekes volt, hogy annak ellenére, amin keresztül mentek együtt a Meili és a Ming, és a velük a anyuka, a nagymama és a kínai nagynénik, mégis csak Meili választotta azt, hogy ő megtartja a pandát, a többiek pedig ugyanúgy elengedték.
Szerintem ebben benne van igazából az is, hogy tehát a legtöbben úgy élték az életüket egész addig. Tehát mely még előtte volt az egész életének. És ő még mondhatta azt, hogy akkor én újra kezdek úgy, hogy megpróbálom ezt beépíteni az életembe. Már az anyukája is potenciálisan egyszerűen túlidős egy ilyen szintű változáshoz, ahhoz nem, hogy a lánya döntését elfogadja, és hogy a kapcsolatukat megmentse. És az látszott is, hogy ahhoz hajlandó volt lépéseket tenni, meg támogatni ebben, ami szerintem neki egy nagyon pozitív karakterfejlődés, de neki viszont már a hétköznapi életéhez ez valamilyen szinten kellett, hogy ne legyen ott ez az extra faktor, és valahol látszott, hogy ugye ő a végére ezt a játékot kapta. Igen, az új ékszernek, amiben elzárták a pandáját, tehát abban valahol benne van, hogy ő is kicsit erősebben kapcsolódott hozzá, mert gyakorlatilag folyamatosan foglalkoznia kellett vele. De ennek ellenére neki már egy más dolgot jelentett volna ez a változás. A nagynénik, meg a nagymama pedig már tényleg az a kategória, hogy ők tulajdonképpen az életük nagy részét már leérték, úgyhogy a panda nem volt a része. Meg még meghozhatta ezt a döntést, és ő felépíthette úgy az életét, hogy a része.
Igen, valószínűleg ezért is lett így vége, mert hogy már nem lett volna annyi idő, meg nem lett volna hiteles, hogyha anyuka, nagymama, meg a nagynénik is elfogadják ezt, mert túl hirtelen lett volna valószínűleg a változás. Igen, valószínűleg ők már ezzel éltek le az életüket, és minél idősebb az ember, jobban rögzülnek a szokásai, a személyisége, már nehezebb változni.
Igen.
Viszont szerintem itt tök jó volt a befejezés, mert melynél meg már azt láttuk, hogy ő kvázi meg is törte ezt a, nem azt mondom, hogy átkod, de ezt a szokást, ezt a mintát, ezt a családi mintát.
Jó is, hogy kimondtad, hogy álltok, mert ugye az az ős, akitől ez a család kapja a vörös panda erőt, ugye az az ősanya, ugye eredetileg ő ezt ajándéknak szánta a leszármazottainak, és ők ennek ellenére átokként élik meg, amit ugye el kell tüntetni, amint lehetséges. És Miley az első a generációjában, aki úgy dönt, hogy ez mégis egy ajándék, és ezzel lehet mit kezdeni.
És végül is az kiderült, hogy tehát azt elmondták, vagy azt hiszem, hogy konkrétan Ming mondta el, hogy egyébként ez kvázi már egy ilyen civilizációs helyzet volt, hogy nem fogadták el, hogy a nőknek van ez a pandává alakuló képessége, és valahol számomra ott még az is érdekes volt, hogy magába a panda problémákba gyakorlatilag csak a nők láttak bele, tehát, hogy ez milyen élmény, milyen nehézségei vannak, stb. Viszont például, aki végrehajtotta az elzáró rituálét, az amúgy férfi volt. Tehát, hogy ebben nekem az is egy érdekes dolog volt, hogy lejött az, hogy volt egy olyan probléma, hogy az egésznek az elnyomásában részt vesz olyan, aki nem lát bele és nem tudja megérteni, és valahol ezzel egy tök jó kontraszt volt megint, ugye Jean az apuka, aki meg ugyan szintén nem tudta átélni, meg nem tudott belelátni, viszont tudta tök empatikusan kezelni.
És sokszor az is mennyire sokat jelent, nem? Hogy tényleg csak empátiával fordulnak felénk, vagy az együttérzés maga.
Igen.
Nem kell átérezni, vagy azonosulni teljesen, de az együttérzés is nagyon sokat tud jelenteni.
Igen, egyetértek. De úgy, igen, így nagyon szépen kulturálisan amúgy ebbe így benne volt, hogy ugye a történelem során hogyan állt a emberiség a menstruációhoz, vagy akár a női hatalomhoz, gyakorlásához. Mert az utóbbi egy nagyon farfetched gondolat.
Kínában is egy jó kérdés, mert azért ott is volt nagyon vagány császárnő is. De ennek ellenére igen. Tehát arra magára, hogy a női hatalom gyakorlása az szerintem egy sokkal komplexebb és sokkal több történelmi research-ot is igénylő téma.
Igen. Meg most így rajzfilmén maradva nem feltétlenül látom úgy, hogy erre ad ugye utalásokat, inkább tényleg a felnövés, a menstruáció, ami inkább többször visszaköszön, és valószínűleg az a inkább a magyarázat, mint mondtam, női hatalom gyakorlás.
Igen. Az igazából valóban benne van, tehát, hogy igazából az nem is feltétlenül, tehát szerintem maga az a gondolat, ami elhangzik, hogy ahogy az idő telt, úgy egyre rosszabbul álltak a nők ehhez a panda képességhez, az szerintem nem is feltétlenül az, hogy mondjuk az ősi kínai civilizációhoz képest a modern szemlélet, hanem szerintem az inkább csak arra utalt, hogy maga a jelenség az természetes, és kvázi ad valamilyen képességet, meg része annak, hogy az ember nő. Viszont úgy általában onnantól, hogy bekerül egy civilizációba, és adott esetben az a társadalom nem annyira elfogadó, onnantól rakódnak rá az olyanok, mint a szégyenérzet, a félelem, az, hogy most hogy fognak rám emiatt nézni, és a többi. És ez szerintem tényleg, tehát ez nem is feltétlenül egy ősi Kínához való összehasonlítás, hanem sokkal inkább így a dolog természetellenessége, a dolog természetessége szemben állítva azzal, hogy a civilizáció hogy áll hozzá.
Ajánljuk-e a filmet? Én mindenképp.
Én is.
Én is.
Elég egyöntetű volt.
Ez egy jó film volt, meg tök jó, hogy már ilyen témákat is feldolgoz a Pixar, vagy Disney, vagy a filmstúdiók, és hogy beszélünk erről, meg beszélnek erről nyíltabban, tabuk nélkül. Szerintem ez fontos.
Egyetértek teljesen.
Igen, amúgy gondolkodom közben, hogy máshol mondjuk volt a téma a menstruáció, de szerintem még mindig csak ott tartunk, hogy így megjelenhet, szóba kerülhet filmen, de hát ugye mélyen nem megy bele. Ez a film azért így szimbolikusan belement. Toxikus szülők témája és a toxikus szülők gyerek kapcsolat is, ahogy már mondtuk korábban, hogy sokkal egy ilyen pozitívabb végkifejletben oldódik meg, ami mondjuk a korábbi, akár a aranyhaj példájához viszonyítva egy nagyon szép és jó előrelépés. Ugye a szülői oldalról is érthetővé teszi az ilyen folyamatokat.
Bár azt megjegyzem, hogy szerintem ezt a lépést az Encanto már kezdte. Mert ugyanott nagymama volt, de nála is megvolt, hogy megmutatták, hogy mi volt az a generációs trauma, ami elindította. És ő is képes volt fejlődni.
Nem, tényleg azt hittem, azok egy évbe jöttek. Azt most megnéztem, hogy 2021-es a Encanto.
Igen.
Ugye az is egy nagyon jó téma lenne.
Ezzel teljesen egyetértek. Meg én nem láttam a Kokót még, de elvileg ugye az is generációs traumára fókuszált. Csak más szemszögből ott is.
Hát ugye inkább fiú apa nagy, szóval ilyen férfi felmenő szempontjából, de
igen. Hát viszont annak ellenére, tehát, hogy szerintem ez pont az a téma, hogy nyilván a Turning Red az női szemszögre helyezi a hangsúlyt, viszont maga a toxikus szülő része az viszont szerintem a nemtől független.
Ez így van, igen. Ja, úgyhogy egy elég egyedi élmény volt. Turning Red, egy pirula panda. Ez magyar cím. Mind nekem nehéz kimondani.
Ja, elég fura fordítás. Minden esetre jó volt nagyon, nézzétek meg ti is, és majd osszátok meg velünk, hogy tetszett.
Pontosan.
Még szerszóként, hogy egy na, ez már tényleg egy évben jött ki a Pirula Pandával. Ajánlom a Mindig, Minden, Mindenhol. Angolul Everything, Everywhere.
All at Once?
All at Once, igen. Ami így vicces volt, mert ugye itt is kínai bevándorló család, és senki nem várta, de egy anyalánya generációs konfliktus tárul fel a multiverzumban. Hogyha Turning Red után vágynátok hasonló témára, ez a film biztos jó lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. És köszönöm Anna és Anna, hogy csatlakoztatok a Turning Redhez.
Mi köszönjük.
Nagy élmény volt.
Igen. Ilyen a Pixar. Ja, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!